Testvérek, az az ige, amit szeretnék közöttetek felolvasni, található Márk evangéliumának a 12. fejezetében, és ott a 13-tól a 44-ig terjedő szakaszt fogjuk elolvasni. Kérlek benneteket, hogy fennállva hallgassuk Isten igéjét, és mivel úrvacsoránk van, ezért most a gyerekek sem fognak kimenni a mai napon. Így szól Márk evangéliumának 12. részéből Istennek hozzánk szóló üzenete. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják tőrbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, kié ez a kép, és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt mondta nekik, vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákób istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Amikor Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel, hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt urának, akkor hogyan lehet a fia? A nagy sokaság szívesen hallgatta őt. Tanítás közben így szólt Jézus: őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon, felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor Jézus leült a templomi perselyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a persejbe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyet csak volt, az egész vagyonát. Eddig Isten írott igéje. Gyertek testvérjük, emeljük fel a szíveinket Istenhez. Ó, drága mennyei édesatyánk, annyira megítélő volt mindez, amit hallottunk, és kérünk azért, hogy most hatalmasan szólj hozzánk. Urunk, erősítsd meg Danit, hogy mindazt, amit te elkészítettél neki az ő készülése során, az hadd jöjjön elő, hadd legyen élő és ható, igazán olyan, ami a szíveinket megtölti. Urunk, készek vagyunk arra, hogy fogadjunk téged, hogy befogadjunk és figyeljünk te rád. Készek vagyunk arra, Urunk, hogy megcselekedjük mindazt, amit megértünk. Úgy szeretnénk kérni, Urunk, hogy legyél jelen az egész istentisztelet folyamán. Add, hogy tényleg átformáló ereje legyen a te jelenlétednek. Vágyunk arra, hogy találkozzunk veled. Vágyunk arra, hogy te legyél, aki szólsz, ítélsz, aki felemelsz, aki bocsánatot adsz, aki újra elindítasz a mi útunkon. És azért is kérünk, hogy mindenhol, ahol ma hangzik az igéd, velünk egy időben olyan sok helyen történik ez, legyen az hatalmas. Urunk, ez az ország, ez a nemzet, egész Európa vágyakozza azt, hogy találkozhasson veled. Mi azt kérjük, hogy legyenek meg ezeken a helyeken a találkozások. És ne csak itt a templomokban, a padsorokban, de legyen meg mindenütt az otthonainkban, a házainkban, a szomszédainkban, a munkahelyeinken, hadd tudjanak veled találkozni. Amen. Testvérek, folytassuk dicsérettel a mi Isten tiszteletünket.
Van-e valaki közöttünk, aki szerette általános vagy középiskolában a matekot? Nem sokan. Jó, azért itt van egy pár matek ember. Én is nagyon szerettem a matekot, viszont volt egy ellenségem azért a matekban, a szöveges feladatok, amikről, hogyha jól tudom, egy időben már annyira elfajult a dolog, hogy egészen értelmetlen szöveges feladatokat adtak fel a gyerekeknek, amiket már szinte értelmezni is alig lehetett. És hoztam néhány ilyen kérdést, engedjétek meg, hogy ezt hadd olvassam fel, hogy aztán ezekből az értelmetlen kérdésekből jött azt hiszem az is, hogy hány éves a kapitány. Hoztam egy ilyen kérdést is. Ez az első még megoldható. A hajó és a kapitány együtt 70 éves. Hány éves a kapitány, ha a hajó most 2-szer olyan idős, mint a kapitány volt akkor, amikor a hajó annyi idős volt, mint most a kapitány? Ez még megoldható, viszont a következő kérdés így hangzik. Ha a negyedik Béla 17 év alatt 125 rendeletet adott ki, akkor 5 év alatt 58 rendeletet hányadik Béla adott ki? Az utolsó kérdés pedig talán azoknak lehet ismerős, akik tolmáson forognak. Bence tesó mindig ezt mondogatja nekem, és már az idegeimre megy. Van egy tó, vannak benne csikóhalak. Hová mennek a csikóhalak? Hát hová mennek? Laci felolvasta ezt a szakaszt nekünk, ami kicsit hosszú volt, és egyáltalán nem azokra a témákra szeretnék ma fókuszálni, amik a kérdésekbe felmerültek, sokkal inkább arra, hogy, hogy látjuk azt, hogy a farizeusok, a szadduceusok és az írástudók is föltettek egy-egy kérdést Jézusnak, és sokszor hallottam azt előadásokon, hogy nincs rossz kérdés. El kell, hogy keserítselek benneteket, van rossz kérdés, és sok rossz kérdés van, például ez az előző három is elég rossz volt. És szeretnék ma, hogy a jegyzetlapon is látjátok, a kérdésekre koncentrálni egy kicsit, és arra rámutatni, hogy itt van ez a három csoport, a farizeusok, a szadduceusok és az írástudók, akik az akkori vallási világnak tulajdonképpen az elitje voltak. Azok az emberek, akik a vallásban előjártak, úgymond, és föltesznek itt három olyan kérdést, ami sehova nem vezet, aminek nincsen értelme, ami egyáltalán nem segíti őket közelebb Istenhez. Viszont ahogyan ezt a szakaszt olvastuk, és olvastam én is a héten nyilván, azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi volt a valódi céljuk ezeknek a farizeusoknak, szadduceusoknak, írástudónak, és szeretném, ha egy kicsit így beleásnánk magunkat ebbe a szövegbe, és föltennénk azt a kérdést, hogy mit akartak ők valójában. Mind a három kérdéshez olvassuk tulajdonképpen azt, hogy mi volt a motiváció, mi volt a szándék. Ha valakinek előtte van a sima új fordítás, akkor itt három kisebb szakaszra van ugye osztva. És az első volt ugye a farizeusok kérdése, akik azt a kérdést tették fel, hogy hát akkor kell-e adót fizetni. A farizeusok ugye a kegyes férfiak voltak, azok, akik a zsidó hagyományokat nagyon tartották, ugyanakkor az ószövetségi írásokat is ismerték. Vezető emberek voltak a zsidók között, olyanok, akikre sokan esetleg fel is néztek. Jézus pedig világossá tette ugye az ő idejében, hogy nem egészen a farizeusokat kellene követni, nem egészen a farizeusokat kellene utánozni, és nem biztos, hogy arra kellene koncentrálni, amire ők koncentrálnak. A 13. versben, mindjárt a legelső versben azt olvassuk, hogy ugye oda mentek Jézushoz, hogy szóval csalják törbe. Tehát gyakorlatilag a farizeusoknak ez volt a szándéka. Egészen egyszerűen és nyíltan az volt a szándékuk, hogy ellenségesen forduljanak Jézushoz, hogy valahogyan őt becsapják, vagy behúzzák a csőbe, mai szóval mondva. És majd meg fogjuk nézni mind a három csoportba, hogy hogyan kapcsolódik igazából hozzánk ez a dolog, hogy mi vajon fölteszünk-e, mint mondjuk keresztények, olyan kérdéseket, amik valójában nem igazán fontosak, és nem vezetnek sehova. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor fölteszünk ilyen kérdéseket. De a farizeusokra visszatérve, ugye azt is olvassuk utána, hogy azt mondják Jézusról, hogy tudjuk, hogy nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Azt gondolom, hogy ez nem volt igaz Jézusra alapvetően. Nagyon jól tudta, hogy ő nem azért jött, hogy a rómaiak alól szabadítsa föl a zsidókat, hanem hogy egy egészen más szabadulást hozzon az embereknek. És nagyon is figyelembe vette, hogy kinek milyen tekintélye van. Viszont ha ez igaz, akkor gyakorlatilag a farizeusok kérdésében már mindjárt hazudtak. A kérdésben való hazugság pedig ismerős lehet számunkra már az Édenkertből is, amikor ugye azt mondja a kígyó, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy egyetlen fáról sem ehettek. Persze, hogy nem azt mondta Isten, azt mondta, hogy arról az egy fáról nem ehettek. És a kérdésben lévő hazugság, az tulajdonképpen egy lázadáshoz vezet. Ugyanúgy, ahogy a farizeusok életében is ez egy lázadás volt ez a kérdés Jézus ellen, ugyanúgy a mi életünkben is sokszor csak a lázadás az, amit már észreveszünk, hogy lázadunk egy rendszer ellen, lázadunk egymás ellen, lázadunk sokszor Isten igéje ellen az életünkben, vagy az ő akarata ellen, hogy az valósuljon meg. És bizony, amikor ezt tesszük, akkor mi is ilyen haszontalan kérdést teszünk fel valójában. Azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mert az nem jó, amit Isten ajánl, amit Isten ad. És elfelejtjük, hogy amikor lázadunk, Isten akkor is mindent a kezében tart, és ő helyezte fölénk azt, aki ellen lázadunk, vagy ő helyezte mellénk azt, aki ellen lázadunk, és a többi. Aztán a második csoport volt a szadduceusok csoportja, akikről azt olvassuk, hogy nem hittek a feltámadásban. Nem hittek a halál utáni életben sem, tulajdonképpen semmilyen lelki dologban, az angyalokban, vagy a gonosz lelkekben sem. És nagyon érdekes, hogy ők pedig egy olyan kérdést tesznek fel, ami ezzel kapcsolatos. Azt teszik fel, hogy hát mi lesz a feltámadáskor ezzel az asszonnyal? Kié lesz? És akkor Jézus egyébként mondhatta volna nekik, hogy mi értelme van ennek a kérdésnek, ha ti nem is hisztek a feltámadásban. Látjuk, hogy teljesen értelmetlen volt ez a kérdés, de mégis van mögötte valami motiváció. Nem tudom, mennyire ismerős a ti életetekből az, amikor úgy teszünk fel egy kérdést, hogy ugye jó az úgy? Ugye jó lesz az úgy? Vagy ugye nem lesz az úgy jó? És tulajdonképpen nem is teszünk fel kérdést, hanem valamit állítunk ezzel. És a szadduceusok pont ezt csinálták Jézussal. Próbálták Jézust is rávenni arra, hogy hát a feltámadás ez értelmetlen, hiszen hogyha van egy ilyen eset, akkor kié lesz az asszony? És gyakorlatilag a saját igazukat próbálták bebizonyítani Jézusnak. Azt, hogy nincs feltámadás. És látjuk azt, hogy Jézus aztán ad nekik egy választ. Azt mondja, hogy a feltámadáskor nem házasodnak, és nem mennek férhez sem, hanem mindenki más lesz, mint az emberi test. És látjuk azt, hogy ez a kérdés sem vitte őket közelebb Istenhez. Sem a farizeusok kérdése nem vitte őket közelebb Istenhez, mert teljesen más volt a céljuk, és a szadduceusok kérdése nem vitte őket közelebb Istenhez, mert nekik sem ez volt a céljuk. A harmadik pedig nem is társaság, hanem egyszerűen csak egy írástudó. Az írástudók hasonlóak voltak kicsit a farizeusokhoz, ők másolták a törvényt gyakorlatilag, ugye Mózes első 5 könyvét. Kívülről tudták az egészet, de mégsem írhatták fejből. Tanácstagok voltak, jól ismerték az írásokat, és pont e kapcsán is jön egy kérdéssel ez az írástudó, de hogy mi a szándéka, azt szintén csak abból látjuk egy kicsit, hogy olvasunk a 28. verset. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt neki, megkérdezte tőle. És így keletkezett ez a harmadik kérdés. Ugye hallotta az előző kérdést biztosan, amit a szadduceusok tettek föl, és hát oda megy, hogyha vitáznak, akkor oda megy, és akkor megnézi, hogy Jézus miről beszél igazából, és ő is föltesz egy kérdést. Emögött a kérdés mögött pedig talán az állhatott, hogy valóban alkalmas-e Jézus arra, hogy kövessem. Hogy valóban megéri-e nekem az, hogy ő legyen az én Uram, vagy valóban tetszik-e nekem az ő tanítása, és ezért fölteszek egy ellenőrző kérdést neki. És akkor kérdezte ezt, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Ugye ezt ők jól tudták, hogy mi van az Ószövetségben, és aztán Jézus válaszol neki, és az írástudó pedig ugye azt válaszolja rá, hogy tudom, hogy többet ér az, hogyha átadjuk a szívünket, az erőnket, és teljes szívünkből istenei vagyunk, mint az, hogy bármilyen áldozatot hoznánk neki, ugye, amit az Ószövetségben folyamatosan hoztak. És Jézus érdekes módon azt válaszolja rá, hogy nem vagy messze az Isten országától. De a nem messze, az azt jelenti, hogy nem vagy ott. Azt is kijelenthetjük, azt gondolom, hogy ez sem vitte közel ezt az írástudót Istenhez. Egyáltalán nem volt alkalmas az ő kérdése sem arra, hogy közel legyen Istenhez, hiszen valahogyan megragadt a parancsolatoknál. Valahogyan megragadt annál, hogy valamit kell tennem, és akkor jó leszek Istennél. Az Ószövetségben talán igaz volt ez, hogy megtartjuk a szövetséget, és akkor Isten majd jó lesz hozzánk. De Jézus valami egészen másra hív, Jézus valami egészen más tanított akkor, és tanít nekünk ekkor is, és arra hív bennünket, hogy ne a szokásaink, ne a hagyományaink szerint éljünk, hanem az éli kapcsolatunk szerint Istennel. És amikor ragaszkodunk foggal körömmel valami szokáshoz, valami berögzött rutinhoz, akkor gyakorlatilag ezzel a kérdéssel jövünk elő, amivel ez az írástudó, ha értitek így ezt az átvitt értelmet. Ugyanúgy akadékoskodunk, ugyanúgy nem kerülünk közelebb, csak majdnem. Ezt a három kérdést, vagy ezt a három kis történetet tekintve eszembe jutott még egy történet, Jób története. Sokan ismeritek Jób történetét, Jób könyve az Ószövetségben van, és gyakorlatilag az első két fejezet arról szól, hogy Isten megengedi Jób életébe, hogy mindene elvesszen. Kezdve a vagyonával, jószágaival, házával, és aztán a családjával folytatva, és gyakorlatilag az egészségét is elveszti Jób. És Jób könyvét végigolvasva egyszerűen arra jutunk, hogy nincsen jó kérdés. Föltehetnénk azt, hogy miért, de nem vezetne közelebb se Istenhez. És Jób a harmadik fejezetben végül is eljut oda, hogy megfogalmazza az első kérdést, ami nem hangzik túl jól, de fölolvasom. Miért nem haltam meg akkor, amikor megszülettem? Miért nem múltam ki, amikor anyám méhéből kijöttem? Ez Jób a harmadik fejezetben, ezekre a kérdésekre jut. És felolvasnám a könyv végét is, amikor 42 fejezet az egész, és a következő 39 fejezetben csak társalgás megy emberek és Isten között. És azt gondolnánk, nagy lelkesen olvasva a könyvet, hogy talán valami választ kapunk arra, hogy miért történt ez a sok rossz Jóbbal. De a végén Jób az, aki mond valamit, és egyáltalán nem kap választ. Ebből a rövidiat újfordításból olvasom, mert szerintem ebben sokkal jobb. Tehát a 42. fejezet, ha esetleg valaki követi. Ezt Jób mondja Istennek tulajdonképpen. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni, örök rendemet tudatlanul kérted. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te pedig oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. És Jób, akinek minden elveszett, és Isten végtelen szuverenitása látszik az életén, a végén rengeteg kérdést átgondolva és föltéve erre jut. Arra jut, hogy bűnbánatot tartok, mert te bármit megtehetsz. Te vagy az Isten, és nekem egy szavam se lehet előtted. Sokkal csodálatosabb minden, sokkal hatalmasabb minden, mint hogy én felfoghatnám. És Jób története nagyon-nagyon jól rámutat nekem arra, és azt gondolom mindnyájunknak arra, hogy hol vannak a mi kérdéseink Isten előtt. Ahogyan a farizeusok, a szadduceusok és az írástudók kérdése teljesen elveszett Isten előtt. Semmi volt. Valójában nem válaszokat akartak, hanem csak lázadni, ellenségeskedni. És aztán haladunk tovább, mert a sok rossz kérdés után jön egy másik kérdés. Ha valaki követi a vázlaton, akkor eljutunk oda, hogy a jó kérdés. És Márk nagyon jó sorrendbe írta le ezt, azt gondolom, mert ezután a három kérdés után pont azt olvassuk, hogy amikor Jézus a templomban tanított, akkor ezt a kérdést vetette fel. És Jézus tesz föl most egy kérdést, és ha más nem jegyzünk meg ma, akkor legyen ez az egy, hogy Jézus miről kérdezett. Jézus milyen témát kezdett el boncolgatni az ő kérdésével? Mert végre nem emberektől halljuk a kérdést, hanem Istentől magától. És Jézus azt a kérdést teszi fel, hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt Urának, akkor hogyan lehet a fia? Tehát Jézus gyakorlatilag saját magáról kérdez. Akkor ugyan még nem tudták ott a templomban, hogy ő a Krisztus, csak azt tudták, hogy ő Jézus, és jól tanít, és érdekes dolgokat tesz. De Jézus akkor már tudta, hogy mi a küldetése, és gyakorlatilag a kérdés, amit föltesz, saját magáról szól. Fogalmazhatnánk a kérdést egyszerűen két szóba is. Kicsoda Jézus? Kicsoda Jézus? És ez az egy jó kérdés van. Ha valami, ami az életünkben benne kell, hogy legyen kérdésként, akkor ez az egy kérdés legyen ott mindenképpen. Kicsoda Jézus? És amikor ezt a kérdést fölteszi, és arról beszél, hogy az Ószövetségben az van írva, hogy Krisztus a Dávid fia, de közben Dávid meg az Urának is mondja, akkor a 110. Zsoltárt idézi, amiből az első 4 verset felolvasom. Ha szeretnétek, akkor tudtok oda lapozni. 110. Zsoltár első 4 verse. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámójává nem teszem. Ez Dávid Zsoltára. Tehát, hogy itt az első versben mindjárt azt mondja, hogy Dávid, hogy így szól az Úr az én Uramhoz, aki Jézus. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionról, uralkodj ellenségeid között, néped önként követ, szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz, mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. És ezt a kis Zsoltárt, és Márk evangéliumát tanulmányozva, ugye hetek óta, vagy már hónapok óta Márk evangéliumával foglalkozunk, és látjuk azt, hogy Jézus igazából miket tett, és hogyan is volt jelen az emberek között Márk evangéliuma szerint. 3 gondolatot hoztam, hogy kicsoda Jézus igazából. 3 végletet. Igen, 3 kezdetet és 3, vagy összesen 6 végletet. Az első mindjárt Jézus kérdésére vonatkozik, hogy Jézus egyszerre Dávid fia, és egyszerre az ura. Vagy más szóval mondva, Jézus egyszerre ember, és egyszerre Isten. Maga. Miért fontos ez számunkra? Miért fontos az, hogy Jézus teljesen ember volt, és miért fontos az, hogy teljesen Isten? Ugye tudjuk, hogy Jézus megszületett Máriától, aki egyébként Dávidtól származott. Tehát ilyen módon Dávid fia valóban, az ő családfájából származott. És azért fontos, hogy ember, hogy tudjon azonosulni velünk. Itt a földön járva ugyanazok a kísértések, ugyanazok a nehézségek, ugyanazok a próbák voltak az ő életében, mint a mi életünkben vannak. Ugyanúgy megkísérthette őt az, hogy lázadjon, ugyanúgy megkísérthette őt az, hogy dühbe guruljon, hogy konfliktusba kerüljön, Istennek nem tetsző módon. Ő mégis emberként tökéletesen megállta a helyét. Nem olyan volt, mint mi, akik az első adandó próbán elbukunk, és az első nehézségben már is vétkezünk, hanem Jézus sok próba és sok nehézség közepette tisztán állt meg Isten előtt, mint ember. És hogy miért kellett, hogy Isten is legyen? Azért, mert mi emberek teljesen erőtlenek vagyunk. Nem vagyunk képesek arra, hogy megváltsuk, vagy megváltoztassuk a saját életünket. Új évkor elhatározhatunk bármilyen jó fogadalmat, vagy bármikor elhatározhatunk bármilyen jó változást az életünkbe, és azt fogjuk észrevenni, hogy előbb-utóbb az erőnk véget ér, és elbuktunk abba, amit fogadtunk. Erről szól az egész Ószövetség, arról, hogy az ember képtelen megállni azt szerint, amit ő mond. Képtelenek vagyunk elhatározni valami jót, ami Istennek érték lenne, és mi azt nagyon tartanánk. És ezért kellett, hogy Jézus Isten legyen, hogy megváltson bennünket ebből, és teljesen átformálja a mi életünket. Az, hogy ő végigjárta az utat a Golgotáig, és a Golgota keresztjén az életét adta értünk, ott elhordozta az összes bűnünket, elhordozta az összes hibánkat, és minden jövőbeli bukásunkat is. Ezért lehet az, hogy Isten előtt helyesen járjunk. Ezért lehetséges az, hogy Isten előtt tiszta életet éljünk. Mert teljesen átformált bennünket ezzel a szeretettel. Tehát Jézus egyszerre ember és egyszerre Isten. A második dolog, hogy egyszerre király és egyszerre szolga. Ezt látjuk, a király létét látjuk a 110. Zsoltárban, hogy Isten az örökkévalóságba fölemeli őt a trónjára. És tudunk el azt is, hogy mielőtt Jézus ember lett, ugyanúgy az örökkévalóságban azon a trónon ült. Az ő királyi fenségét levetkőzve jött az emberek közé, az esetlen emberek közé, és szolgává vált. Márk evangéliuma teljesen így mutatja őt be. És ez leginkább akkor látszik, amikor viszi a nehéz keresztet, és azt mondja, hogy én szolgává leszek azért, hogy ti szabaddá legyetek. Jézus Isten szeretetének a szolgája lett. És teljesen alárendelte magát annak, hogy Isten szeret téged. Mert Isten szereti az embert. Jézus azt mondta, hogy én ennek a szeretetnek a szolgálatába állok, és elhordozok mindent, ami az ember számláján van. Elhordozok mindent, amit az embernek kéne elhordoznia, mert ő nem képes rá. Én pedig Isten vagyok, és képes vagyok rá. És így lehet Jézus egyszerre király, és egyszerre szolga. És a harmadik véglet pedig az, hogy Jézus a kezdet, és Jézus a vég. Amit a 110. Zsoltárban olvasunk, részben már a jövőre is vonatkozik, és látjuk azt Jézusnál, Jézussal kapcsolatban, hogy ő az örökké valóságból jött, ott volt a teremtés legelején, ott volt a teremtés előtt, mikor Isten mindent alkotott, és ott lesz a legvégső pillanatban és az utolsó ítéletnél, és ő tudja, hogy melyik lesz az a pillanat, amikor mindenre sor kerül. Jézus a kezdet és a vég, és ahogy egy csomó énekben énekeltük, gyakorlatilag minden. Minden számunkra, mert semmi érdemünk nincs Isten előtt, semmi nincsen, amit hozunk és fölmutatunk, és azt mondja Isten, hogy bravo, ez nekem tetszik. Egyedül Jézus van, akiben lehet kapaszkodni, és az ő érdeme az, amiért bizalommal jöhetünk Istenhez ma is. Tehát ő a kezdet és a vég, ő király és szolga, ő fiú és úr. És mindezekről beszélve eszünkbe juthat az is, hogy ahogyan Jézus föltette ezt a jó kérdést magáról, és gyakorlatilag önmagáról beszélt, elgondolkodhatunk azon, hogy mi miről beszélünk. Mi miről kérdezünk akkor ezután. Nagyon sokszor kapom én is magamat azon, hogy akár egy csoporton is, amint találkozunk, vagy csak itt a gyülekezetben beszélgetve, szóba se kerül igazán az ige, szóba se kerül igazán az, hogy Isten mit végzett ma, vagy a tegnap, vagy előző nap az életünkben, mire tanított meg, hogyan formálta az életemet, és nagyon, nagyon gyakran elbeszélünk a lényeg mellett. Nagyon gyakran nem a jó kérdésekre koncentrálunk. És persze ebben szerepe van a bizonyságtételnek, ugye az, hogy tudjuk egymást megkérdezni, és tudjuk egymással megosztani azt, hogy mi is történik igazán az életünkben. Valahogyan erre hív Isten, hogy beszéljünk róla, hogy legyen az életünk olyan, ami körülötte forog. És aztán hogyan tudjuk alkalmazni mindezt? Érkezünk a vázlatunknak a harmadik pontjához, aminek azt a címet adtam, hogy nem kérdés. Mert hogy Jézusnak a kérdése után önmagáról volt még két esemény, amit Laci felolvasott, és ami a mai ige szakaszban benne volt. Az egyik esemény az gyakorlatilag Jézus tanításának a része, amikor arról beszél, hogy ne kövessétek az írástudókat, akik szeretnek nagy köpenybe, meg szép köpenybe járni, és kínálnak a tereken, és mindenkit ismernek és köszöntenek, és mai szóval élve felvágnak mindennel, és képmutatóak, mert belül meg semmi nincsen nekik. És aztán az írástudókkal ellentétben látjuk az özvegyasszonyt, ott a templom kapujánál, és látjuk azt, hogy Jézus őt állítja példának, gyakorlatilag mindenki elé, elénk is ma. Azért, mert az írástudó is ott volt a templomban, és az özvegyasszony is ott volt a templomban, ugyanúgy, ahogy mi is itt vagyunk ma a templomban, csak nem mindegy, hogy mi van belül. Mert Jézus arra tanít az írástudóval kapcsolatban, hogy ne a látszat után járjunk, ne a látszatot kövessük, ne azt nézzük, ami kívül van, mert Isten azzal foglalkozik másodjára, először azzal foglalkozik, ami belül van. És az özvegyasszonynál ez működött. Az özvegyasszony, aki két fillért beledobott abba a persejbe, és ezzel együtt mindent beledobott. Lehet olyan a mi életünk, lehet olyan a mi szívünk, hogy mi is mindent beledobunk az Isten igazságába. Mi is mindent beledobunk az Istennel való kapcsolatba, és egyáltalán nem a látszatra építünk, egyáltalán nem arra építünk, hogy egymás előtt jó színbe tűnjünk fel, hanem vállaljuk a hibáinkat, vállaljuk a bűneinket, és készek vagyunk megbocsátani egymásnak, hogy a szívünk belül rendben legyen. Mert Isten is ezt teszi velünk. És ahogyan Dávid királyá kenésénél volt, ugye tanít bennünket az ige arra, hogy Isten nem azt nézi, amit az ember néz. Nem azt nézi, amit az ember a szemével lát, hanem azt nézi, ami a szívben van. Ezek után nem kérdés, hogy melyik példát akarjuk követni. Nem kérdés, hogy az özvegyasszonyhoz szeretnénk hasonlóvá válni, aki csak egy özvegyasszony volt, idézőjelben, mégis mindent bedobott. Volt egy ifi konferencia, aminek ez volt a témája, hogy all in, mindent beadok. A pókerben ez ugye használatos kifejezés, minden zsetont beteszek, és fölteszek mindent egy pillanatra. És azt gondolom, hogy erre hív minket Isten, erre hív minket, hogy tegyük fel az életünket Jézus kereszt halálára, tegyük fel az életünket arra, amit ő végzett értünk. Ez az egyetlen kapaszkodó van, ez az egyetlen út van Isten felé. És ahogyan a farizeusok, a szadduceusok és az írástudó kérdése nem tudott közel vinni, ez a kérdés tud közel vinni. Ez az all in tud közel vinni minket Istenhez. És befejezésül egészen egyszerűen csak néhány kérdést szeretnék föltenni, ami azt gondolom, hogy jó kérdésnek számít, és amelyekben járhatunk. Akár bátorítalak arra titeket, és persze magamat is, hogy tegyük fel a héten ezeket a kérdéseket, akár magunknak, akár a feleségünknek, férjünknek, családtagjainknak, a testvéreknek, csoportórám, hiszen ezek a kérdések azok, amik Jézusról szólnak. Megfogalmazhatjuk őket máshogy is, nekem így volt teljesen érthető, de a következő kérdések az, amik vezethetnek bennünket a hétköznapokban. Kicsoda Jézus neked? Hol van Isten abban, amit éppen csinálsz? Hol van Isten abban, amit éppen csinálsz? Hogy állsz az Istennel való kapcsolatodban? Mit tehetsz valójában, hogy dicsőséget szerez neki? Hogyan szólhatna jobban az életed ő róla? Mit teszel, vagy mit tehetsz, hogy Isten a helyeden lásson minden nap? Ezek olyan kérdések, amiket újra és újra föltehetünk magunknak, és vizsgálhatjuk meg az életünket vele. És azt gondolom, hogy azon kívül, hogy belementünk volna ma azokba a témákba, hogy most kell adót fizetni, vagy mi Istené és mi a császáré, vagy hogy mi történik éppen a feltámadáskor, vagy melyek a legfontosabb parancsolatok, vagy melyek azok az emberi rendelések, amelyeknek mi meg akarunk felelni, talán sokkal fontosabb mondandó, hogy éljünk a jó kérdésekben. Bátorítalak titeket, hogy egyébként, ha van kedvetek, menjetek bele a történetekbe, és azokba a kérdésekbe, amik felmerültek, és Isten adjon bölcsességet nekünk ahhoz, hogy jussunk olyan válaszra, jussunk olyan kérdésre, ami valóban közelebb vezet ő hozzá. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, a szívünk nagyon hálás a te ígédért, és nagyon hálás azért, hogy ezáltal napról napra vezetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy a te ígéd élő és ható, és valóban munkálkodsz azon keresztül. Köszönjük most neked ezeket a kérdéseket, és köszönjük, hogy arra irányítod a figyelmünket, hogy koncentráljunk, és beszéljünk a lényegről. Koncentráljunk a lényegre. Köszönjük azt, hogy elküldted Jézust, és hogy ő váltság lehetett mindnyájunkért, és ez alól nincs kivétel. Nincs túl sok bűn ahhoz, hogy Jézus meg nem menthetne abból. Köszönjük neked azt, hogy elegendő nekünk ő, és elegendő az, hogy kicsoda ő. Add, Urunk, hogy ezek a kérdések, amikről ma beszéltünk, jussanak eszünkbe a héten, váljanak az életünk részévé, hogy valóban azokban járhassunk. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.